Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Annyi minden van a hétköznapokban, ami követeli az erőnket és a figyelmünket. Nem csoda hát, hogy elfáradunk. Megtörténik ez valahányszor, olyan terheket veszünk magunkra, amiket pedig nem kellene. Ha például túlvállaljuk magunkat, ha ragaszkodunk a sérelmeinkhez és dédelgetjük azokat, ha tápláljuk szívünkben a haragot valaki iránt, ahelyett, hogy a megbocsátás választanánk. Ha állandóan aggódunk valami miatt, lesz-e miből kifizetni a számlákat? A gyerekeink jól döntenek-e? Nem betegszünk-e meg mi, vagy a szeretteink közül valaki? Mi lesz, ha problémák adódnak a munkahelyünkön? A sátán előszeretettel vetít elénk olyan képeket, gondolatokat, amelyek aztán felemésztik az erőforrásainkat, és érzelmileg is leterhelnek. Ilyenkor hív bennünket Jézus magához, hogy felüdítsen. Ezért biztat Péter apostol is az ő levelében, hogy minden gondunkat vessük rá. Ha igazán boldog és kiegyensúlyozott szeretnél lenni, nincs más választásod. Át kell adnod neki mindazt, ami nyugtalanít, ami elveszi a békességedet. Arra kell figyelned, hogy mit mond Isten, hogyan bátorít az ő igéje által. Amikor pedig az ördög előrevetíti a jövőddel kapcsolatos lehető legrosszabb forgatókönyvet, megállt kell neki parancsolnod. Bátran kimondhatod. Nem ez lesz, mert Istennek egy nagyszerű terve van velem. Ő jó és jót akar. Jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely őt keresi. Ez bátorítson a nehéz pillanatokban, és ez ösztönözzön arra, hogy oda menj az Úr elé a terheiddel. Ne halogasd! Tedd meg ezt még ma! Ne cipeld tovább azokat, inkább add át neki, és hagyd, hogy felüdítsen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindedekké, amen!
Ismételten szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen a Gogol utcai stúdióból, a Mária Rádióból, 2025. április 29-én. Szalka Mihály atya.
Köszöntök én is mindenkit szeretettel.
És Óvári Ferenc vagyok. Nagyon röviden, mert aztán vonalban van már az új meghívott vendégünk, a hogy mi történt, mi köthető a mai naphoz. 1885-ben első alkalommal vizsgázik nő az Oxfordi Egyetemen, ez egy érdekesség. És 1979-ben, ez egy hazai esemény, ezen a napon útjára indul az első szegedi trolibusz. Akkor néhány személy, a 1818-ban született második Sándor orosz cár, 1969-ben Dajka László magyar labdarúgó, ugye megbeszéltük Mihály atya, hogy
igen,
futballista, jól ismeri.
Így van, Honvédba focizott és válogatott is volt.
Így van, így van. 1380-ban már itt a napszentjében hallhattuk, hogy elhunyt Szienai Szent Katalin, Olaszország és Európa egyik védőszentje, egyházdoktor. Megemlékeztünk már a műsor elején, 1945-ben hunyt el Antalfi Zsíros Dezső, orgonaművész, zeneszerző, karmester. És hát sokan ismerik Vágó István, magyar műsorvezetőt, aki szintén 2023-ban hunyt el ezen a napon. És akkor a mai nap témája, aminek kapcsán meghívott vendégünk már vonalban van, Baconi Dorottya, a 20. század intézet igazgatója, az lenne, hogy 1945-ben az amerikai csapatok felszabadították a Dachaui koncentrációs tábort, és hát ennek kapcsán hívtuk meg Dorottyát. Szeretettel köszöntjük itt a vonalban a Mária Rádióból. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm a lehetőséget!
Mi is köszönjük, és elnézést, egy kicsit korán bekapcsoltuk az adás hangot, de remélhetőleg Dorottya is akkor meghallgatta a Kertész Marikának a reggeli csendességét, és egy kicsit el tudott talán csendesedni ön is. És hát ez volt a célunk egyébként a mai napra, hogy kicsit visszautaljunk a mai napi evangéliumra is. Hát ez a téma, amit most hoztam, viszont az nem annyira kedélyes, de hát a történelem azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos olyan szempontból, hogy a gyökereinket ismerjük, akkor van jelenünk, és akkor van jövőnk. És hát szeretnénk, hogy megkérdezni Dorottya először is, hogy kicsit röviden foglalja össze a koncentrációs táborok kialakulásának a történetét, de elsősorban az évforduló kapcsán nyilván a német koncentrációs táborról beszélgetünk, de hogy mikor alakultak ki az első táborok, és milyen célból?
Igen, azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy koncentrációs táborok, akkor a legtöbb embernek egyértelműen a náci Németország és az ott létrehozott táborok jutnak eszébe. De azért ennek vannak előképei, vagy vannak előzményei. Több előképet is tudunk említeni, de az első konkrét ilyen koncentrációs tábor felállítása az egyébként az angolokhoz fűződik, tehát még a századfordulón volt egy búrháború, és Dél-Afrikában az angolok állítottak először ilyen koncentrációs táborokat, és hát azért ne felejtjük el, hogy még ugye a szovjet gulágrendszernek a felállítása is bőven elkezdődik itt a két világháború közötti időszakban, még Lenin idején kezdődik meg ennek a felállítása, és a kezdeti időszak az még oda fűződik. Tehát nyilván az is egy nagyon kiterjedt, és aztán az idő előre haladtával nagyon-nagyon sok áldozatot szedő táborrendszer lesz. És Dachau esetében, hogyha ugye most ez az évfordulónak az apropója igazából a Dachaui tábor felszabadítása, ugye a náci táborrendszernek a felállítása az igazából Dachauval kezdődik meg, és az rögtön 1933-ban, tehát a nácik hatalomra kerülésének az évében. És csak zárójában annyit még megjegyeznék, mert szerintem ez egy nagyon kevesek által ismert tény, hogy egyébként a második világháború alatt mondjuk az Egyesült Államokban is vannak koncentrációs táborok, ahol japánokat tartanak ezekben a táborokban, tehát 120 ezer japán kerül ilyen koncentrációs táborokba, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kizárólag a náci Németország volt az, ami ezt a hát eszközt, most nagyon csúnyán fogalmazva, ne értsék félre, de ezt a tömegek elkülönítésére szolgáló büntető táborrendszert ezt valamilyen módon alkalmazta. Dachau lett igazából a náci táborrendszernek a prototípusa, tehát azt mondhatjuk, hogy minden olyan tábor, ami ezt követően épült, legyen az bármilyen típusú, hiszen itt azért többféle táborról beszélhetünk, de mindenképpen Dachau volt majd a későbbiekben is a modell az új táboroknak a létrehozásához. Tehát itt igazából itt fektették le az alapjait annak, hogy hogyan kell a foglyokkal bánni, hogy hogyan képezzék ki a leendő parancsnokokat és őröket. Tehát egy csomó olyan dolgot itt próbáltak ki, meg itt fektettek le, amit a későbbiekben majd alkalmaznak máshol is, vagy adott esetben továbbfejlesztenek. Dachau esetében itt egyébként arról beszélünk, hogy egy régi lőszergyárnak a területét alakították át, és kezdetben itt a politikai ellenfeleiket tartották, tehát szociáldemokratákat és kommunistákat zártak ezekbe a táborokba leginkább, és aztán, ahogy haladunk előre az időbe, úgy egyre több a náci rendszer szempontjából nem kívánatos elem, tehát mondjuk ilyenek voltak az alkohol, vagy a drogfüggők, vagy romák, homoszexuálisok, koldusok, és később aztán zsidók is kerültek ebbe a táborba, vagy szovjet hadifoglyokról is kell beszélnünk, illetve egyházi foglyok is voltak ebben a táborban, tehát ahogy megyünk előre az időbe, úgy egyre bővül azoknak a köre, akik Dachauba kerülnek ilyen körülmények között. Na most ezt mondanom sem kell természetesen, hogy itt a feltételek, a körülmények azok elképesztően megterhelőek voltak a rabok számára, viszont ez egy munkatábor volt, tehát itt az elsődleges két célja volt ennek a táborrend típusnak, tehát a munkatáboroknak, egyrészt elszigetelni az ellenfeleket, másrészt pedig kihasználni a munkaerejüket. Tehát ez nagyon csúnyán hangzik, de ez egy gazdasági hasznot, tehát kvázi kényszer munkára kötelezték ezeket az embereket, és gazdasági hasznot várt tőlük a náci Németország. Tehát az itt élőknek, vagy az itt fogvatartottaknak valamilyen munkában kellett részt venniük. Ez lehetett kezdetben egyébként maga a tábor infrastruktúrájának a kiépítése, ami ugye megint egy nagyon, hát azt hiszem, hogy kegyetlen dolog, hogy az ott raboskodókkal építetik meg a tábor egy jó részét. Aztán építkezéseken vettek részt, vagy Dachau körüli, vagy az ott lévő könnyűipari üzemekben kellett dolgozniuk. Tehát ezt a kettős célt, ezt mindenképpen hangsúlyoznám, részben az elszigetelés, részben pedig a munkaerőnek a felhasználása. Ugye tudjuk, hogy a táboroknak több típusa volt, ezért is hangsúlyozom, mert voltak megsemmisítő táborok is, ahol már a kezdeti cél az a tömeges megsemmisítése volt az odaérkezőknek.
Na most ugye hallani azért, hogy ezek a munkatáborok is olyan szempontból kegyetlenek voltak, hogy gyakorlatilag halálra dolgoztatták táplálék nélkül az embereket. Ennek kapcsán esetleg pár gondolatot meg tudna osztani, Dorottya?
Hát nyilvánvalóan, amit ön is említett, tehát itt az, amit mondtam, az nem azt jelenti, hogy itt a körülmények bármilyen szempontból a rabok számára a munkát szolgálták volna. Tehát nagyon sok halálos áldozata van ezeknek a táboroknak is, természetszerűleg, hiszen a körülmények, az élelmezés, az ellátás, az a környezet, amiben létezniük kellett, és azok a szabályok, amiknek meg kellett felelniük, ez rendkívül embert próbáló volt, és nagyon gyorsan az embernek a fizikai tűrőképességét ez meghaladta. Meg ne felejtsük el a különböző járványokat, a különböző megbetegedéseket, és nyilvánvalóan itt nem olyan, tehát a rabokhoz fűződő bánásmód az egyáltalán nem vette figyelembe ezeket a tényezőket. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy egy koncentrációs tábor az milyen típusú, akkor itt nem arról van szó, hogy a munkatábor esetében az lett volna a cél, hogy ott jó körülmények között legyenek tartva a rabok, félreértés ne essék, nem erről van szó, hanem arról, hogy a munka erejüket amennyire lehetett kihasználják, de természetesen ebben nagyon-nagyon sok, ez nagyon sok ember áldozatot követelt ez a koncentrációs tábor, és Dachau esetében is erről beszélünk. Ráadásul pont ugye a felszabadítás idején, tehát 1945-re jelképesztő káosz uralkodott el a táborban, mert hogy itt már arról beszélünk, hogy más táborokból, tehát keleti országrészben lévő táborokból is ide transportálták át.
Szorult vissza a front, gondolom.
Igen, igen, igen. Tehát egy elképesztő túlzsúfoltság alakult ki. Itt ilyen 45-re már éhezés, járványok, nagyon rossz higiéniás körülmények, tehát minden, amit korábbra is elmondtam, az itt exponenciálisan megnőtt. Már nem volt vízellátás se, az itt lévő krematóriumok már egyszerűen nem bírták elégetni a holttesteket, tehát elképesztő körülményekkel szembesültek az amerikai katonák, amikor a táborba érkeztek.
Nagyon röviden, Dorottya, mert aztán egy Mindszentély Bíboros úrral kapcsolatban szeretnék még kérdezni, hogy hogy köthető, mindjárt elmondom, hogy vannak-e arra források, hogy a felelősöket sikerült esetleg ott tetten érni, vagy elmenekültek ezek a, hát azt kell mondanom, a sátánnak a földi helytartói?
Hát egyrészt a tábor működésével kapcsolatos bizonyítékoknak az eltüntetése az már megkezdődött még mielőtt az amerikai csapatok odaértek volna. Tehát azt hiszem, hogy ez is nagyon tanulságos. Voltak igen, akiket ott tetten értek, és hát aztán ugye a későbbiekben beszélünk többféle felelősségre vonásról. Talán ami mindenki számára ismerősen cseng, az ugye a Nürnbergi per, igen, ami a náci főbűnösöknek a felelősségre vonása volt. Ezt a nyugati szövetségesek által felállított bíróságról van itt szó, és emellett pedig a megszállt országok területén is, tehát mondjuk gondoljunk Magyarországra is, itt népbíróságok, népbírósági perek zajlottak.
Igen. Elnézést kérek, de egy percünk van, és mindenképpen szeretnék akkor elkérdezni, Mindszenty Bíboros kapcsán, akkor a múlt műsorunkban beszélgettünk arról, hogy hát akkor egy pályázatot kiírtak, ezek a pályázatok beérkeztek, ugye?
Beérkeztek. Szerencsére nagyon sok pályázat érkezett, majdnem 70 pályázat került benyújtásra, és jövő kedden, tehát a Bíboros halálának az 50. évfordulóján kerül sor majd az eredményhirdetésre a Terrorháza Múzeumban.
Én azt gondolom, hogy Mindszenty Bíboros úr is nagyon sokat tett még a háború idején.
Így van.
És hát ezért is szerettem volna megemlíteni a mai nap kapcsán, és hát köszönjük szépen a rendelkezésre, arra sajnos el kell köszönjünk, és minden jót kívánok a munkájukhoz.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.